Szent Június hívása. Öreg és hűvös az én ajkam, s fejem körül lángol a nyár, és léda csük az ajkamon. Szent Június, könyörülj rajtam! Napszúrásként küld rám a vágyat, szájam friss gyermekszáj legyen, szamóca ízű, illatos szája boldog, szép, szűz leánynak. Öntözzem e szájjal csak egyszer a léda őszi szemeit. Kigyúl majd lelkünkben a nyár, s jön az óra nagy öt sereggel. Becsókolnék léda szívébe egy ékes nárciszligetet, s mint kaland útján egy Zeus, befeküdnék a közepébe.
Jó estét kívánok, Tompa Enikő vagyok. Adi Endrére emlékező sorozatunk e hónapi ciklusát a Szent Június hívása című versével kezdtük, felolvasta Benedek Botond. A hirtelen ránk szakadt forró nyárban gyerekek ezrei ujonganak, hiszen nincs tovább. Az iskolák bezárták kapuikat, és beköszöntött a várva várt vakáció. Talán sok felnőtt is nosztalgiával gondol vissza ilyenkor a szünidőkre és az egykori iskolára, és Faust szavait idézve, az egykori gyermekszív belereng. Így járt Adi is, aki tanulmányait az érmincenti református elemi iskolában kezdte, majd 1886-tól a katolikus népiskolában folytatta. Az elemi befejeztével 1888-ban a nagykárói piarista gimnáziumba került. Ebben az iskolában voltak saját bevallása szerint a legszörnyűbb diákévei. Itt írta első költeményeit is, amelyek többnyire verses csúfolódások voltak. 1892-től a Zilahi Református Kollégium diákja volt, ahol jelesen érettségizett, csak görögből és matematikából kapott jó osztályzatot. A liberális szellemű Zilahi ősiskola a szigorú szerzetesi iskolából kikerülvágot jelentette számára. Itt szabad volt nyilvánosan is cigarettázni, és itt váltak rendszeressé a szombatesti kocsmázások is. Emellett itt érték első iskolai, irodalmi és szerelmi sikerei is. Adi Endre üzenet egykori iskolámba című nagyon ismert versét Henn János, majd a nyári strófákat Benedek Botond olvassa fel.
Adi Endre, üzenet egykori iskolámba. Június volt, újjongtunk. Nincs tovább. Most gyertek, szabadmellű örömök, s pusztuljatok, bilincses iskolák. De elcsitult a jóket, förketek, s helyre ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ó, ifjú, szent megjózanodás! Komoly, nagy fény, hős, férfiú szerep, emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, is megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengetek szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s Szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött élet csaták között volt mindig hozzám vígüzeneted. Tápláltad bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten s ember előtt. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek éltem árnyai és az elbocsátó iskolapadok. S én... Vén diák, szívem fölemelem, s így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem. Bár zord a harc, megéri a világ, ha az ember az marad, ami volt. Nemes, küzdő, szabad lelkű diák.
Ady Endre, nyári strófák. Éjszakázva sokan élnek. Éjszaka van télen, nyáron. Mégis több egy nyári éjjel, mint a téli 13. Szürkeség a napvilága. Járok benne gonddal, bajjal. Ti vagytok a világosság, nyári éjjel, nyári hajnal. Így nyáron a tiszta művészet hiába minden, meg nem ingat. Virul az epikúri nézet, az Orfeum, a tarka színpad. Mérges virágról szedni mézet, s átvirasztani az álmainkat. A komor bölcs bármit beszél. Ez a legédesebb veszély. Én nem voltam még szalma özvegy, s ha sejtelmem jó, nem leszek. És én mégis könnyen megértek minden bús szalma özvegyet. Bús polgári egyformaságból kirúgni oly jó néha is. A szalma özvegy filozófus. A szalma özvegy nem hamis. Nyári éjjel, nyári hajnal, szív magadhoz még egy kissé, jön a levelek lehullása, vers szól erről a nagy kissé. Jön a levelek lehullása, jön a darvak távozása, jön az ifjúság múlása. Nyári éjjel, szív magadhoz, pesdítsd, őrjítsd meg a vérem, hadd lobogjon még egyszer fel, bolondosan, tűzzel, vervel. Talán nem sokára nyugalommal is beérem.
Az elhangzott verseket Henn János és Benedek Botond előadásában hallották, és most egy szinte ismeretlen, különös nyári történet a prózaíró Aditól. Lujza című novelláját B. Szabó Zsolt olvassa fel.
Ady Endre válogatott novellái. Hangos könyv változat. Lujza, a jó feleség. Lujza a Szelit Krammerné, egy nagyon jó asszonynak ez az üvegházba illő nemes ritka plántája, egy nyári délelőttön, mintha napszúrás érte volna, elájult. Sürgőnylapot, néhány német szavas sürgőnylapot szorongatott, Gyürt, ájultan is a keze. Férje, Krammer György, aldoklik. Lujza csak egy fél óra múlva tért magához, s akkor már mellette volt orvosokkal, házbeli ismerősökkel, cselédekkel együtt a fia is, Tibor. Krammerné bámulva nézte őket. Egyszer a sürgőnylapot arcára csapta, s így befödött arccal jajgatott, átkozódott már reketten. Tibor, egyetlen édes fiam, Tibor, halljunk meg mink is, az apád meghalt. Abból az ártatlan szanatóriumból, ahol Krammer volt, s ahogyan a sürgönyt küldték, jött azóta újabb sürgöny is. Tibor, a 8 esztendős, kényes, egyetlen elkapott fiú már tudta, miért ájult el az anyja, s már elhatározta, hogy ő férfiasan fog viselkedni. Ő már az iskolában túlesett a válságon. Ott találta a hír, mely befutotta már akkor az egész várost. Bömbölt egy kicsit, szaladt hazas, mire hazaért, már győzedelmeskedett rajta a rosszul nevelt, nem normális, kisemberi lényecskék állati egoizmusa. Úgy érezte Tibor, hogy most az egész város őt és az édesanyját figyeli, tehát méltóságos, fontos magatartással kell elragadni az embereket. A papa, gondolta el Tibor, nagy ember volt. Gazdag ember, népszerű, szép ember, fiatal. 5 héttel ezelőtt idegeskedett, nyugtalankodott, sokat kiabált, goromba volt, végre is elutazott, hogy meggyógyuljon. Itt megállott Tibor okossága. De aztán ismét megindult, működött, mert Tibor alapjában öregebb és okosabb volt sok 20 éves ifjúnál. A papa valami bolondság, valami kicsiség, talán valami szerelem miatt zavarodott, megspusztította el magát. Ilyenkor pláni kötelességünk, hogy erősek legyünk, s vigasztaljuk szegény anyukát, aki gyönge teremtés. Így gondolkozott Tibor, s mikor a doktorok ágyba fektették újra és újra elaléló édesanyját, ő ült, s várt egy egész kis testét elnyelő fotelben. S mikor este felé azt hitte, hogy most már lehet beszélni, komoly, bölcs hangon szólt az anyjához. Tudod, anyuka, hogy erősnek kell lennünk ilyenkor. Már csak a világért is, tudod. Az bizonyos, hogy a papa meghalt, mert a szanatóriumokból így szokták ezt tudatni. A papa jó ember volt, nagy ember volt, de a halál ellen nem lehet tenni semmit. Hazahozhatjuk a papa holttestét, itt temetjük el. Te nem fogsz sírni, de nem feledjük el soha a papát. Kramerné majdnem ilyetten nézett a gyerekre. Egészen ő volt, Kramer. A hódító és rossz, a generózus és hitvány Kramer. Lelkébe vágott egy új fájdalom. Mi lesz ebből a fiúból, ha már 8 éves korában egészen az apja? A szelíd Luisa, aki igazán szerelmes volt az urába, s meg akart halni a csapás után, szelídségében gyorsan megvidámult. Ő nem tehetett róla, ő arra született, hogy szerelmes, türelmes, jó feleség legyen, s alig győzte kihúzni a gyász köteles, ellenőrzött esztendejét, de viszont rettegett is Tibortól, aki egyszerre csak, mintha az édesapja féltékeny lelki ismeretévé vált volna. De Luisában a feleséghivatás volt az erősebb. Luisa bátorította magát, hogy csak nem fog egy 9 éves gyerek akarata szerint élni. Tibor nem csak a Krammeré, Tibor az övé is. Ő szívesen áldozná föl magát Tiborért, ha kellene. De éppen Tiborért férj és apa kell a házhoz, aki egy kicsit fékezze a Tibor korai férfiasodását és gőges Krammer természetét. Szóval a szelíd, jóságos Luisa, a maga jóságában, szelídségében garmadával gyűjtötte az érveket, hogy ismét feleség lehessen. Tibor abban az időben, amikor az anya menyasszony lett, elnémult, mintha nem is a régi Tibor lett volna. Egészen illedelmes, gyermekes gyermek lett, mintha kicserélték volna, olyan, mint egy normális 9 éves fiú. De az esküvő után valamivel, amikor Krammerné már Nászútról visszatért, nagy illésné volt, Tibor beszélt vele. Anyuka, te hamar elfelejtetted a papát. Pedig ez a nagy illés elég utálatos ember, s nem igen értelek téged. Nekünk van vagyonunk. Nekem nem kell apa után más apa. Te is el lehettél volna férj nélkül. Én arra nem adok semmit, hogy a fiúk az iskolában csúfolnak engem, s alattomban téged is. De azt jegyezd meg, hogy az én apámat nem lett volna szabad ilyen könnyen fölcserélni. És Tibor ezután megint elnémult. Megint nem beszélt, és illedelmes volt. Nagy illést papának szólította. Az iskolában nem volt kevésbé gyermek, mint évszámaihoz illett volna. De Tibor határozottan, tudatosan, matematikával számította ki a bosszú idejét. És Tibor várt. Ez a nagy illés nyavajás valaki volt, s 6-7 év múlva a doktorok nagyon sűrűn jártak hozzá. S a vége az lett, hogy nagy illés nem olyan bátor halállal, mint Kramer, de meghalt. Luisa, a szelíd, nagyon jó feleség, majdnem megtébolyodott a fájdalomtól. Meg akart halni. Legalább így hitte. De azt minden esetre elhatározta, hogy bármennyire is feleség sorsra hivatott is, most már eltemeti ezt a hivatását is. Pedig nem ment könnyen. Gazdag volt, elég fiatal, félelmesen, de joggal jó hírű. Tehát a megközelítések minden veszedelme környékezte. Luisa a szelíd, jó asszony, a jó feleségek példaképe, az örök feleség védekezett. Ő nem akar még egyszer az élettel párbajozni, ő nem akar még egyszer boldog lenni, csak azért, hogy új boldogtalanságot szerezzen. És ekkor jött ismét Tibor, aki most már egészen szinte kibontakozott férfiassággal Krammer volt. Anyuka, te férjet fogsz választani magadnak. Mert az sértés volna, hogy te egy Krammer után férjhez mégy, de egy nagy illést halálig gyászolsz. És Luisa, a szelíd, a nagyon jó asszony, remegve nézett a fiára, a megelevenedett első úrára, s remegve, de hivatása és Tibor akarata szerint férjhez ment harmadszor is.
Adi Luisa című novelláját B. Szabó Zsolt előadásában hallották, és maradjunk még a nosztalgia érzésénél. Mielőtt Adi 1903. októberében otthagyta volna a nagyváradi Napló szerkesztőségét és magát a várost is, hogy kövesse Lidát Párizsba, megjelent második verses kötete Még egyszer címmel. Eléggé vízhangtalan maradt, 5 verset azért átmentett a 3 év múlva megjelenő kötetébe, az új versekbe. Ezek közül a kötet címadó versét is, amelyet most Gáspárik Attila olvas fel.
Adi Endre, még egyszer. Még egyszer meghajolni késztet a lelkem régi színes álma. Még egyszer, ím, tárva elétek, ami az enyém, ami drága, piacra vont az ifjú évek, álmodni vágyó ifjúsága. Mikor először szöttem álmod, beteg, de szűzi volt a lelkem, nem volt, mit el ne hittem volna, nem volt, mit meg nem érdemeltem. Volt Istenem, volt szépről álmom, s volt kurtaszoknyás lány szerelmem. Volt, volt. Ez a másodvirágzás. Ez már csak az álmoknak álma, a cél nem cél, a babér nem zöld, nem pálma már többé a pálma. Rövid szoknyás lány mit sem adhat, nekem sincs már semmim, csak lázam. Ilyen olcsó lelket nem kapnak, csak 1 forint, kérem alássan. Csak 1 forint, piacon volnánk. Mit szégyenkezzem, ez a vásár, eladom még a meglevést is. Az én lelkem már úgy is lázár, a piacról hújjon még rá sár. Én bevallom, hogy nyomorultam, mit sem remélve, mit se várva, még mindig van az én lelkemnek szárnyakat adó büszke álma, és bár előttem vaksötétség, és bár előttem mit se látok, még mindig meg tudok én vetni egy nálam is bénább világot. Én bevallom, hogy nem hiában vergődtem, nyögtem, vártam, éltem, megleltem az igazi világot, megleltem az én döjfös énem, megleltem, ami visszaadja, amit az élet elragadt. Annyi szenny közt a legtisztábbat. Ím megtaláltam magamat. Ím megtaláltam, s a piacra kivonszoltam, hol áll a vásár. Ez én vagyok. Hitvány és büszke, érincs, vevő, és húj rám, sár. Még egyszer meghajolni késztet a lelkem régi színes álma, még egyszer ím tárva elétek, ami az enyém, ami drága, piacra vont az ifjú évek, bénán is büszke ifjúsága.
A Még egyszer című adiverset Gáspári Attila előadásában hallották. A nagy magyar költőre emlékező sorozatunk júniusi műsorát az Emlékezés egy nyári éjszakára című verssel zárjuk, amelyet Henn János olvas fel. Felhívom figyelmüket, hogy ezt a tartalmat hétfőn este 10:30 órától megismételjük. Én ezzel mára búcsúzom, Tompa Enikő vagyok, további jó estét kívánok. A jövő heti viszonthallásra.
Ady Endre, Emlékezés egy nyári éjszakára. Az égből dühött angyal dobolt riadót a szomorú földre. Legalább 100 ifjú bomolt. Legalább 100 csillag lehullott. Legalább 100 párta omolt. Különös. Különös nyári éjszaka volt. Kigyulladt öreg méhesünk. Legszebb csikónk a lábát törte. Álmomban élő volt a holt. Jó kutyánk, burkus, elveszett. S Mári, szolgálunk, a néma, hirtelen hars nótákat dalolt. Különös, különös nyári éjszaka volt. Csörtettek bátran a senkik, és meglapult az igaz ember. S a kényes rabló is rabolt. Különös, különös nyári éjszaka volt. Tudtuk, hogy az ember esendő és nagyon adós a szeretettel. Hiába. Mégis furcsa volt fordulása élt s volt világnak. Csúfoló dob sose volt a holt. Sose volt még kisebb az ember, mint azon az éjszaka volt. Különös. Különös nyár éjszaka volt. Az iszonyúság a lelkekre kaján örömmel ráhajolt. Minden emberbe beköltözött, minden ősének titkos sorsa. Véres, szörnyű lakodalomba részegen indult a gondolat, az ember büszke legénye, ki íme, senki béna volt. Különös, különös nyár éjszaka volt. Azt hittem, akkor azt hittem, valamely elhanyagolt Isten életre kap és halálba visz. És íme, mind mostanig itt élek akként, amaz éjszaka kivétett. És Isten váron emlékezem egy világot elsüllyesztő, rettenetes éjszakára. Különös, különös nyár éjszaka volt.